Szeretett testvérem, bizonyos átételem alapigél az előbb hallottakhoz olvasom ennek az ige szakasznak a folytatását, a Római Levél 3. részének a 21. versétől a 25. versig terjedőleg. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is lesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságot most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, többször előfordult már itt a vasárnap délőtt ige hirdetés során, hogy olyan dolgokról beszélhettem, amelyek a gyülekezetünk életében jelen vannak, és amelyek akár akarjuk, akár nem, azok hatnak és működnek a környezetünkben és a gyülekezetünkben is. Azt gondolom, hogy érdemes időről időre ilyen eseményekről is beszélni, és akár éppen lehetne beszélgetni is ezekről, mint ahogyan szoktunk is a prezsbiteri gyűléseken is hasonló dolgokat megbeszélni, sőt, olyanokkal is, akik gyülekezetünk sorsát a szívükön viselik. Az elmúlt évtized során többször összejöttünk már, és igyekeztünk számba venni ezeket, és lehetőleg úgy levonni a tanulságokat, hogy abból gyülekezetünk építésére, javára szolgáló dolgokhoz juthassunk el. Azért bocsátom ezt előre, mert ez a mai újszövetségi ige szakasz, aminek a második felét olvastam, és arról szól, hogy nincsen egyetlen ember sem, aki Isten előtt igaznak, jónak tűnhetne. Ez teljesen egybecseng azzal, amit az elmúlt szerdán az egyik hittanórán megbeszélhettünk a gyerekekkel. Tudnélik, nem olyan régen hallottam a püspökünktől többek együtt persze azt a biztatást, hogy kérdést is és biztatást is, hogy vajon mi ma merjük-e úgy hirdetni Isten igét, mint amelyről tudjuk azt, hogy az evangélium a mi életünket megváltoztatta, bennünket megtart, mint akik elhisszük azt, hogy ez az evangélium nem csak velünk teszi meg ezt a csodát, hanem azokkal a körülöttünk lévő sok-sok emberrel is, akinek ugyanúgy szüksége van az evangéliumra, csak talán még nem tudja, vagy már keresi, de még nem találta meg. Nem vagyunk-e bátortalanok, akik azt gondoljuk, hogy igen, hát nekem nagyon fontos volt, hogy meghalljam az evangéliumot, nekem nagyon fontos, hogy higgyek az Úr Jézusban, engem tényleg ő tart meg, de hát lehetséges, hogy másoknak nincs annyira szüksége ő rá, mint ahogyan nekem van, és ebben biztatott bennünket, hogy merjük elhinni, hogyha nekünk sokat jelent, ha a mi életünket megtartja az evangélium, akkor ez ugyanígy lesz sokakkal, másokkal is. Nehogy az legyen, hogy a mi bátortalanságunk miatt nem hallják meg tőlünk az evangéliumot is. A feltámadás ünnepe utáni első hittanórán meg is kérdeztem az egyik csoportban a gyerekeket, hogy vajon melyik családban hogyan ünnepelték Jézus feltámadásának az ünnepét. Ugye húsvét előtti szerdán már nem találkozhattam velük, mert bár egyébként még lett volna tanítás nap, de az igazgató asszony kihirdette egy héttel korábban, hogy mégsem lesz itt, ő kiadott egy szabad napot, így kicsit megbillent a húsvéti készülésünk a gyerekekkel. De megkérdeztem, hogy hányan voltak például Isten tiszteleten, kik jutottak el templomba a feltámadás ünnepén, és hát bizony a 10 gyerekből csak egy mondta azt, hogy ők el tudtak jutni vasárnap Isten tisztelete. Azért kérdeztem, mert bár ismerem a gyerekeket, de nem mindenki sukorói, hanem a környező településekről is járnak, sőt, hát vannak olyan családok is közöttük, akik egyébként nem is reformátusok, csak a gyermeket református hittanra iratták be. Tehát akár éppen el is mehettek volna úgy Isten tiszteletre, vagy misére, hogy én arról nem tudok. Miután túltettem magam ez a megdöbbenésen, hogy a tízből csak egy mondta azt, hogy ők eljutottak Isten tiszteletre, Jézus feltámadás ünnepén, megkérdeztem, hogy akkor hogyan ünnepelték Jézus feltámadását, hiszen egyébként mindannyian tudják, hogy ez egy egyházi ünnep, mindannyian tudják, hogy mit is ünnepünk, tehát magát a történetet, azt részben már hittanórán is, hiszen korábban is hozzám jártak, már óvodában is többen közülük, de a családban is. Nagyon sokan elmondták, hogy a családban is megbeszélik ezt, és éppen ez a beszélgetés vezetett el aztán oda, ugye a nagypénteket is megbeszéltük, a Jézus szenvedése történetét, hogy miért is történt ez, azután pedig a feltámadásnak a csodájáról is beszéltünk, és azért, hogy ez miért volt szükséges, hogy miért vállalta ezt Jézus, miért tette meg, hogy Isten mit szeretne azzal az emberrel, amelyikről, akiről szintén tanultuk már velük is, hogy Ádám és Éva történetében a bűnesettel hogyan járt pórul, szerencsétlenül nyomorult az ember. És ebben a beszélgetésben nagyon sok az előbbivel szemben kellemes meglepetésben volt részem, lehet így mondani, hiszen tényleg nagyon sok mindent tudnak, a gyerekek tájékozottak, és nagyon szépen beszélgettek egymással is velem is, tehát egy nagyon jó beszélgetés alakult ki, és ennek a során jutottunk el oda, hogy vannak, akik ugye nem a mennyországba jutnak, és vannak, akik pedig a mennyországba fognak jutni, és akkor mondta az egyikük, hogy igen, mert minden jó ember a mennyországba jut majd. Na akkor dőlt el, hogy már nem fogunk tudni tovább menni a tananyaggal, a hittanórán, mert ezt muszáj megbeszélni velük. És éppen Pál apostolnak ezt a bizonyság tételét is, amit az imént mi is hallottunk, és amit nem csak ezen a helyen ír meg, ezt a kijelentést, ez alapján beszélgettünk arról, hogy de mit is jelent az, hogy valaki jó ember, hiszen egészen más ennek a hétköznapi olvasata, egészen más ennek a kisgyermekek közötti olvasata, pontosabban a hallomása, hiszen ő is azt mondta, hogy ezt például az édesanyjától hallottam. És egészen más, viszont amit a Szentírás tanít arról, hogy mi is az emberi jóság, mik annak a korlátai, mik annak a lehetőségei, mik annak a zsákutcái, mik az abból való kiszabadulásnak a lehetőségei, és ennek során beszélhettük meg azt tehát, hogy Isten előtt, Isten szemében, ahogyan az apostol is írja, idézi a 14. Zsoltár, egyik ember, egyikünk sem hivatkozhat arra, hogy ő azért juthat a mennyországba, mert hogy ő jó ember lenne, mert ő mindig jót cselekedett volna, és amikor ide jutunk a gyerekekkel, hogy mindig csak jót teszünk-e, akkor persze záporoznak az élményeik, hogy valóban mennyi rosszat szoktunk tenni, velük is mennyi történik, ők is mennyit tesznek egymással, és egészen súlyos kérdésig eljutottunk, én teljesen megdöbbentem, amikor a halálról is szó volt az egyik őjük, aki tényleg nagyon, nagyon sokat beszélgethetnek otthon a családban ilyen dolgokról, feltett azt a kérdés is, hogy ezt most nem akarom elmondani, de hogy mindenki tényleg a mennybe jut-e, vagy azok, akik azt a bizonyos dolgot teszik, ők nem. És ennek során, a beszélgetés során tudtunk tehát odáig eljutni, hogy Jézus kereszt halálára, aztán feltámadására, majd mennybe menetelére, azért volt szükség, mert ez kizárólagos útja és lehetősége annak, hogy az ember bűnbocsánatot nyerjen, bűneit megbánva, és azután pedig a mennyországba juthasson, annak ellenére is, hogyha egyébként nem képes, nem vagyunk képesek mindig jót tenni, annak ellenére, hogy egyébként sok rosszat teszünk, vagy sok jót mulasztunk el, és mégis a mennybe juthatunk, de hogy ez Jézus áldozata, kereszthalál feltámadása mennybe menetele miatt lehetséges is. Aki nem hisz ő benne, és ez a lényeg, mert az apostol is ide jut el, aki nem hisz tehát abban, hogy Jézus érdemére neki is szüksége van, az nem juthat a mennybe, lehet egyébként bármennyire jó ember is, a közvélemény megítélése, ismerősei megítélése, vagy akár éppen a saját megítélése szerint is. És mindezt azért szerettem volna elmondani, hogy egyrészt mindenki hallja azt, hogy a gyermekekkel milyen nagyon érdemes foglalkozni, és hogy mennyi olyan kérdés, vélemény van bennük, amit nekünk is érdemes meghallanunk, mert nekünk is a javunkra válnak, illetve segítenek abban, hogy mi is rendezzük azokat a gondolatainkat, vagy a hit elveinket, amiket egyébként tanultunk és elfogadtunk, és hogy megerősödjünk mi magunk is tehát a saját hitünkben. Másrészt pedig azért, mert az jutott eszembe, amit a gyerekekkel történt beszélgetés során korábban is megfogalmaztam már, hogy ezért szoktam ajánlani nekik is, meg akinek csak lehet, hogy olvassák rendszeresen a Szentírást. Mert is erről nem is olyan régen itt is beszéltünk, hogy sok mindent ismer a mai ember is a Bibliából. Sok mindent hall, sok mindent olvas, beszélgetés során is sok minden szóba kerül, de nem mindig az, vagy pontosan az, ami a Bibliában van. Hanem sokszor annak csak egy részlete, sokszor annak csak egy magyarázata, ami nem is biztos, hogy jó magyarázata a Biblia kijelentésnek, hanem már egy interpretációja, ha nem is szándékosan, de mégiscsak elferdített változata a Biblia tanításának, és ezért lenne jó, hogyha mindenki saját maga is olvasná a Szentírást, ami természetesen nem tenné feleslegessé azt, hogy egymással megbeszéljük a Bibliában olvasottakat, de segítene mindannyiunknak mindig ahhoz ragaszkodnunk, ami az igében áll, és nem azt elfogadni, nem azt elhinni, és nem azt továbbadni, amit mi szeretnénk, hogy ott legyen a Bibliában. És ilyen nagyon könnyen eltévedhet az ember, hiszen a közgondolkodásban nagyon sok olyan gondolat is gyökeret vert már, sőt meghonosodott, sőt egészen masszívan tartja magát, amit sokan keresztény gondolatnak tudnak, azt hiszik, hogy az keresztény gondolat, és egyébként pedig nem az, egyébként nem úgy van a Bibliában, valami hasonló talán esetleg, de mégis a végén aztán egészen más. És ezért szoktam tehát a kicsiknek is, nagyoknak is azt javasolni és kérni, hogy olvassák a Szentírást, hiszen akkor az mindig helyre teszi újra és újra a saját véleményünket, a saját gondolatainkat, és nekünk pedig ragaszkodnunk kell ahhoz, amit tapasztalunk is, hogy egyedül Isten kijelentés az, amelyik igazat mond, amelyik az életbeszédét hirdeti, és amikor ez elferdül, amikor ezt félreértjük, amikor ezt rosszul magyarázzuk, amikor azt a saját elgondolásaink szerint alakítjuk, az már nagyon könnyen éppen, hogy nem az élet felé, hanem attól eltávolod, a más irányba vezet bennünket. Ezért kell tehát rendszeresen, módszeresen olvassa a Szentírás, hogy mindig újra impulzusokat kapjunk, tanításokat vegyünk, mindig gyarapítsa, táplálja, erősítse, és helyre tegye a hitünket, hogy tényleg azt higgyük, amit Isten nekünk szán mondani. És ha már itt tartunk, akkor hadd tegyem még azt hozzá, amit az elmúlt hetekben, hónapokban, a világi médiában is sokszor olvashattuk, hallhattuk, hogy Pál apostolnak ezt a bizonyságtételét, hogy nincsen igaz ember egy sem, és ennek egy szűkebb csoportra vonatkoztatott részét egy finn politikus, egykori belügyminiszter közé tette az interneten, ilyen közösségi médiában, a bejegyzésében, és emiatt az a bizonyos kisebbség, amelyik magára vette ezt az utalását, feljelentette őt, és bírósági eljárás, tulajdonképpen világhírű eljárás kerekedett belőle, és sokan úgy fogalmazták meg ezt, hogy most egyrészt a véleményszabadságról is van szó, másrészt pedig arról, hogy amit a Szentírásban olvasunk, azt szabad-e továbbadni, vagy pedig bizonyos csoportok azt mondhatják, hogy azt nem illik idézni, nem illik arról beszélni, és itt jutunk el a dolgok gyökeréig, mert azt gondolják némelyek, hogy csak őket bántja a Biblia, vagy sérti a Biblia igazsága, közben pedig, és ezért fontos, hogy olvassuk a Bibliát, és mindannyian hallottuk, Pál apostol azt mondja, hogy minden ember igaz az, mindannyiunkra. Nincs különbség, többször is olvastuk, nincs egyetlen ember sem, aki a saját jósága, a saját igazsága, a saját hűsége miatt juthatna a mennyországba, az örökké valóságra. Ezért tehát nem csak egyes csoportoknak kellene megsértődniük a Bibliát olvasni, hanem minden embernek, nekünk is, és ez így is van rendjén. Mert a Szentírás először elmondja az emberről, hogy mi az igazság, mi a valóság, kicsoda is az ember, és miután ezt elmondja, azután szólal meg az evangélium, hogy ebből az állapotból, ebből a helyzetből, a mulandóságból, a halandóságból, a bűnrabságából van szabadulás, És ez az, amit sokan már azért nem hallanak meg, nem hallgatnak meg, nem hisznek, mert megmaradnak a sértettségnek az állapotában, hogy ők magukra veszik azt, hogy a Biblia bűnös embereknek nevezi őket. Ez így igaz, mert mindenkit bűnös embernek nevez, és nem jutnak tovább odáig, hogy de a bűnből, a bűnös állapotból van megváltás, hogy ezért jött Jézus, ezért engedte, hogy a keresztre feszítsék, ezért szállt el a poklokra, ezért temették el, és ezért támad fel, hogy a bűnös ember a halálból az életre átvezesse, megmentse a kározatból, és az üdvösségre nyisson utat. Csak befejezem az előbbi gondolatot, felmentette a bíróság ezt a finn orvost, aki politikus is volt, és egyrészt ez megnyugtatása az emberi jogokra nézve, hogy a szólásszabadságot mégiscsak komolyan veszik Finnországban, másrészt pedig biztatás arra nézve, amivel kezdtem idézet a püspökünktől, hogy mi elmerjük-e hinni azt, hogy azoknak is az evangélium jelenti az igazi örömhírt. Ez nem egy olyan dolog, hogy egy kellemes ünnepi jókívánság. Az igazi jó örömhír az, hogy a halálból az életre szabadít meg minket Jézus Krisztus. Erre azoknak is szükség van, akik most még ezt nem tudják, akik elutasítják, akik lázadnak ellene, sőt annál inkább szükségük van rá, hogy nehogy végleg elutasítsák az evangéliumot maguktól. Tehát ebben mutatott nekünk példát ez a fejvér eszenen, hogy szabad, és merjük mi is megosztani, ma szem ez a szakszó, megosztani az evangélium jó hírét, akár az internetes felületeken is, és ne féljünk attól, hogy ezt valakik esetleg rosszul fogadják, mert, és itt gondolhatunk vissza magunkra is, amikor mi hallottuk, és amikor minket sújtotta, és mi értettük meg először azt, hogy tényleg, hát én is olyan rossz ember volnék, akire azt mondja a Biblia, hogy nincs saját jóságomból, saját érdememből, saját ártatlanságomból belépjegyem a mennyországba. Nincsen. Nekem is, nekünk is rosszul esett. De utána jött az evangélium, még azt hirdette, hogy igen, de Jézus mégis, bármilyen vagyok is, bármit tettem is, mégis megigazít, ha hiszek az ő kereszthalála érdemében. Ahogyan szó szerint olvastuk az apostoltól, azért küldte őt Isten, hogy megváltson bennünket, és ő, az ő segítségével, az ő útján juthatok én is a mennyországba. Ezért tehát én úgy érzem, és ezt remélem, hogy mindannyiunknak, akik hallgatjuk Isten igét, biztatás ez arra nézve, hogy merjük továbbadni az evangéliumot. Hogy higgyük el, hogy azoknak is, akik talán emiatt, hogy ezt elmondjuk, esetleg ránk is megorrolnak, esetleg kevésbé keresik a társágunkat majd, mégiscsak jó elmondunk az evangéliumot, mert hihetünk abban, hogy a Szentlélek ő bennük is elvégzi azt a munkát, amelyik a megvilágosítást jelenti, a hitet munkája, és hogy valóban javukra fog válni az evangélium, és egyszer még hálásak lesznek, akár éppen nekünk is azért, hogy tőlünk hallották ezt. Ez az első, amit szerettem volna elmondani, hogy továbbadni, elmondani, mert ránk van bízva az evangélium hirdetése. A másik pedig ennek a folytatásaként, hogy, és azután pedig az olvasott, a hallott, az elfogadott, az elhitt evangéliumot, azt megélni is, hiszen nagyon fontos azt is tudnunk, hogy nem elég hallani. Nem elég még csak tovább mondani sem az evangéliumot, hanem azt szerint is kell élni, és az előbb említettem már, hogy jegyesekkel is, akikkel alkalmam, lehetőségem van beszélni, most is van egy ilyen sorozatunk két párral, készülnek a házasságkötésükre, a templom esküjükre, nekik is el szoktam mindig mondani, hogy én nagyon örülök annak, hogy a templom esküjre gondoltak egyáltalán, nagyon örülök annak, hogy van lehetőségünk beszélni, látom, hogy általában ez nekik is jót tesz, és sokszor egész sokat jelent, de mindig hozzá szoktam tenni, hogy ez megint csak egy kezdete valaminek, ugye a házasság kötés a kezdete a közös életútnak majd, és a templomban megtett fogadalom, és a templomban Istentől kért áldás is, az is kezdete valaminek, nem a vége, a kezdete valaminek. Attól kezdve a közös életútjukat is jó lenne az evangélium szerint, a Biblia tanítása szerint élniük. És nekik is mindig szoktam tanácsolni, kapnak ugye könyvet is a gyülekezetünk ajándékaképpen, kapnak szentírást is, hogy azt ne tegyék a polcra, hanem olvassák rendszeresen, de most már jó ide rájöttem arra, hogy a könyvolvasás az nem olyan divat, Ezért mindig el szoktam nekik mondani, hogy az interneten is lehet olvasni a Bibliát, sőt van olyan bibliaolvasó program is, amit be lehet állítani, és amikor az ember a számítógépét bekapcsolja, akkor az az első lépés lehet, hogy betöltődik ez a bibliaolvasó program, és a napi ige szakaszt megjelenik a képernyőn. És nagyon boldog voltam, mikor az egyik pártól azt hallottam, hogy ők megfogadták a tanácsomat, úgy állították be a számítógépüket, hogy mikor megnyílik, akkor mindig olvassák a Bibliát. A boldogságom addig tartott, amíg aztán meg nem hallottam, hogy elég csúnya körülmények között elvált ez a házas pár egymástól. És akkor döbbentem meg megint a tekintetben, hogy elegendő csak olvasni a Bibliát. Elegendő csak hallani a Szentírásban az Isten kijelentését. Elegendő csak azt mondani, hogy tényleg, hát ez nagyon jó, ezt érdemes olvasni, ez sokat mond nekünk. Bizony nem elegendő csak olvasni, nem elegendő csak hallgatni, nem elegendő csak továbbadni, hanem nekünk még azt is hozzá kell tennünk, hogy komolyan vegyük, hogy amit tehát olvasunk, amit hirdet nekünk, amit kér, amit megmutat, amire ösztönöz bennünket, az szerint éljünk is. Mert ha nem az szerint élünk, akkor sajnos ilyen megtörténhet, vagy hasonló, vagy még súlyosabb dolgok is megtörténhetnek, mert csak az evangélium tartja meg az embert, amelyet elhitt, elfogadott, és amelyik szerint éri az életét. És ez az a biztatás, amelyik hozzászól, és én szeretném harmadiképpen összefoglalni ezt, hogy amennyire megdöbbentő az a bibliai tanítás, hogy nincsen egyetlen jó ember sem. És ezzel lehetne lázadozni, és azt mondogatni, hogy miért nem megengedőbb az Úristen, mert hát tényleg van sok rossz ember egyébként, mi is tudnánk sorolni talán nagyon sokat. Tényleg vannak, akik nem érdemlik meg a kegyelmet, tényleg akik nagyon súlyos dolgokat tesznek, de hát azért velük szemben mégiscsak van egy jó nagy csoportja azoknak az embereknek, akiket mi úgy jóknak nevezném. Miért nem juthatnak ők a mennybe? Miért hirdeti azt a Biblia, hogy egyetlen ember sem? És azért, és ezért nagyon fontos, hogy olvassuk most Pál apostol bizonyságtételét is, mert saját önigazságunkból senki. De a megváltás viszont mindenkire érvényes. Jézus, itt írja az apostol, Isten nem személyválogató. Jézus nem személyválogató, nem csak bizonyos emberekért, néhányért, kevesekért, hanem mindenkiért adta az életét. Mindenkiért engedte, hogy a keresztre szegezzék, és mindenkiért vállalta a szenvedést, a keresztelást, a poklokra szállást, a halált. Ezért tehát a Szentírás azt hirdeti, hogy Isten sokkal nagy lelkűbb, sokkal többet akar adni az embernek, mint amit mi magunknak gondolnánk, hiszen mi valljuk be, megelégednénk azzal, megalkudnánk azzal, hogy jó, hát vannak, akik pokorra jutnak, de azért a jók mégis a mennybe jutnak. Isten pedig azt mondja, hogy nem, jusson mindenki a mennybe. Jusson mindenki, senki ne menjen a pokolba. De azok, akik Jézus kereszthalálának az érdemét elhiszik, elfogadják, akik átadják az életüket, akik engedik, hogy Jézus megváltsa az életüket. Ez tehát az a jó hír, amit nekünk szabad szégyenkezés és félel nélkül továbbadni, hogy nem mi döntjük el, nem ránk van bízva az ítélet, ezt is hallottuk, Isten ítéle meg a világot. De ő szeretné ezt Jézuson áttenni, és aki Jézusban hisz, az mindenki a mennybe juthat. Ez az a keresztény jó hír, ez a Bibliának az evangéliuma, ezért jött Jézus, ezért vagyunk mi keresztények, hogy ebben higgyünk, hogy ő benne higgyünk, és hogy másoknak is azt ajánljuk, ne a saját jóságukba akarjanak kapaszkodni, ne abba a lehetőségben, amit az ember önmagától el tud érni, mert ez mind véges, mind korlátozott, mind zsákutca, hanem fogadj el, higgy el, bízzon abban Jézusban, aki őt is megváltotta. És ez a megváltó Jézus ígéri nem csak a mennyországot, hanem azt is, hogy a földi életünk során is, rossz döntéseink közepette is, hibáink és bűneink ellenére is, mégis olyan életet tud nekünk ajándékozni, adományozni, amelyik nekünk is boldogságot jelent, és amelyik Isten dicsőségét hirdeti. Ezért tehát, szeretett testvérem, jegyezzük meg, ha az a kérdés, hogy jó az ember, vagy nem, akkor sokkal jobb az a válasz, hogy megváltott-e az ember, vagy nem megváltott, mert Jézus mindenkit meg akar váltani, a kérdés az, elfogadjuk-e Amen.